Annak ellenére, hogy nyár van, és ezt általában uborka szezonnak szoktuk hívni a hírek kapcsán, a készülékgyártók nem tétlenkednek, és számos új telefont mutatnak be ebbe az időszakba is. Ugye a múlt héten beszéltünk a Nothing Phone-ról, ami egy érdekes kezdeményezés volt, egy teljesen új márkaként. Hamarosan, mint azt már talán említettük, érkezni fognak a Samsungnak az összehajtható telefonjai. Ugye itt a Z Fold és a Z Flip 4-esekről van szó, valamint a Watch 5 és valamiféle headsetet is fognak piacra dobni. Ez augusztus 10-ére van a jelek szerint kitűzve ez az időpont, úgyhogy arról nyilván be fog majd számolni. Illetve beszéltünk arról nem régen, hogy megérkezett a ROG Phone 6 az Asus-tól, ami egy gamer okos telefon, de az Asusnak is megvan a következő bemutatója, ami valószínűleg a Zenfone 9-es lesz, és arra sem kell már sokat várni, és a kisgyártók is itt vannak. A Catnek érkezett új telefonja, ami egy 5G képes strapakészülék, de nem csúcskategóriás strapakészülék. Ugye a Catről szerintem sokan tudják, hogy ez egy csak egy brand, nem maga a Cat gyártja ezeket a telefonokat, van nekik egy partnerük, gyakorlatilag azóta, amióta a telefonokon Cat márkajelzés létezik, ez pedig a Bullet Group, akik kifejezetten olyan termékvonalra specifikálódtak, ami ez a strapabíró, ütésálló, vízálló kategória, és hát nyilván egy Cat telefonnál ez most már alapvetés, és ez az S53-nál is így van, ami egy középkategóriás, de 5G-s strapatelefon.
Én lassan egyébként a Bulletot már merném Catnek mondani, mert tényleg itt nem arról van szó, hogy ez egy bérgyártó, akik amúgy két évente cserélődnek, stb., hanem gyakorlatilag ők amióta tényleg vannak Cat telefonok, azóta licenszpartnerek, és szemmel láthatóan értik, hogy miről szól ez a műfaj.
Igen, volt egy-két mellényúlásuk nem a Cattel, hanem ugye ők csináltak Kodak telefont is néhány évvel ezelőtt, ami ugye ilyen kamerafókuszú dolog volt, de hát sajnos nem hozta azt a szintet, amit egy
hát
Kodak
ahhoz azért nagyobb büdzsé, meg nagyobb cég kell, hogy legyen. Tehát, hogy szerintem strapatelefont az pont lehet észből gyártani, tehát ott jól végig kell gondolni, hogy milyen anyaghasználatra van szükség, mit igényelnek a felhasználók, és azt így meg lehet oldani. Egy kamerafejlesztés, hát az egy ásgyártónak is igazából kihívás.
Sokszor problémát okoz, így van. Viszont a Bullet-nál láthatóan megvannak a tapasztalatok ebben a témában, úgyhogy ennek megfelelően ez a telefon is Miles TD810H, IP68, IP69K szabványoknak megfelel, valami 50 teszten átment.
Mi az IP69K? Ez nekem
az valamivel még keményebb, mint az IP68. Tovább bír a víz alatt.
Akkor ez új, mert az ugye IP68-ig volt skála.
Így van, és pont azért növelték, mert az IP68-ot már elég sokan megugrották, hogy közöttük is legyen eltérés.
Aha.
Hogy ne a minimál IP68-at tudja hozni egy telefon, az már, annak már van egy új jelölése. Itt például az egyik teszt azt mutatja, vagy azt garantálja a Bullet a Cat S53 kapcsán, hogy 1,8 méteres magasságból acélra, betonra, sóderre vagy pocsolyával ejtve sem lesz semmi baj a telefonnak, és hogyha visszagondolunk, akkor korábban ez 1,2 méter volt. Igen. Ez a magasság, tehát hogy ezen is tudtak egy picit emelni. Viszont ez nem egy csúcskészülék, úgy tud 5G-s lenni, hogy a legolcsóbb Qualcomm 5G-s chipset van benne, ez a Snapdragon 480. Ugye ilyen van például a Nokia XR20-ban is, ami ugye a Nokia-nak a hasonlóan strapabíró telefonja, de azért ez egy jóval védettebb ház, egy nagyon komoly polikarbonát burkolattal, és van a hátlapon egy 120 lumenes zseblámpa, ami szerintem egy tök jó ötlet, hogy arra külön figyelnek, hogy ugye sok telefonnak a vakuját lehet zseblámpaként használni, majdnem, hogy az összesnek, de hogy itt direkt egy sokkal erősebb, dedikált zseblámpát raktak hátra, ami hát valószínűleg jobban világít sötétben, mint akármilyen másik telefon kis vakucskája. 6 giga RAM, 128 GB belső tárhely, és van egy HD felbontású kijelző, tehát egyáltalán nem egy komoly telefon, viszont már 5G képes, és egy 48 megapixeles főkamera van a hátlapon. Hát mondanám, hogy egyedül, de nem, mert van mellett egy 2 megapixeles makró, és erre
szóval
általában legyinteni szoktunk. Néha a munkástelefonoknál azért nem baj, hogyha lehet közelképet csinálni.
Feliratokról,
igen, stb. Igen, tervrajz részletekről, vagy ilyesmi. Mondjuk a 2 megapixel még lehet, hogy ide is egy kicsit karcsúcska. Vannak azért a piacon 5 megapixeles, meg autofókuszos makrókamerák is, az nem fért bele ebbe a készülékbe, de hamarosan érkezik hozzánk tesztre, és hamarosan kapható lesz Magyarországon is.
A Microsoft szerint magasabb fizetés kell a stagnáló munkaerőpiacnak, erről Brad Smith, a Microsoft elnöke beszélt egy interjúban. Azt mondta, hogy az amerikai cégek egy új korszakkal néznek szembe, egyre kevesebb ember lép be a munkaerőpiacra, a nyomás pedig állandóvá válik a magasabb fizetésekért. Smith szerint a nagy gazdasági turbulencia egyik forrása, hogy 1950 óta az amerikai munkaképes emberek tábora 5 évente úgy 5 millió fővel bővült, de 2016 és 2022 között ez 2 millióra csökkent, és a lassulás az azóta is folyamatos. Más országokban egyenesen negatív egyébként a mérleg, tehát ott egyre kevesebb ember lép be a munkaerőpiacra. Az utóbbi idők egyik legnagyobb gazdasági lejtőjét emlegette egyébként Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója is az elmúlt időszakban, de gyakorlatilag mindegyik tech cég lépett már, erre mindjárt kitérek, de befejezve itt a Microsoftnak a gondolatait, hogy a kevés idézőjelben nyilván munkavállalói folytatott versenyben a Microsoft ugyan csökkenti a toborzást és ki is rúg pár száz, pár ezer embert, de növeli a fizetéseket. Smith szerint sok cégnek szüksége lehet a Microsoft eszközére, felhőjére, AI megoldásai még a lejtőn is. És hát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ez egy trend lett, és sorra jelentik be a nagyobb tech cégek, hogy csak párat mondjak, Tesla, Meta, Amazon, Microsoft, Google, Twitter, Rivian, hogy több száz vagy akár több ezer dolgozót is elküldenek, és az újak toborzását is csökkentik, ahogy a költségeket is. Ugye a Microsoft magasabb fizetésekkel reagálna, de nem mindenki gondolkodik így. Csökkenő, gyakorlatilag minden szám amúgy csökken a mobiltelefon eladás, tehát nem áll kimondottan jól a piac, úgyhogy még az Apple-nél is azt mondták, hogy komoly költségcsökkentésbe kezdenek. Kérdés persze, hogy ez a termékfejlesztési idők hosszabbításával fog-e járni, vagy azt nem fogja érinteni, és máshol fognak költségeket csökkenteni a tech óriások. Ez még egyenlőre egy nyitott kérdés, de az biztos, hogy ők is érzik már a gyönge gazdaságnak a hatásait.
Ezzel szemben viszont vannak olyan cégek, akik picit megpróbálnak előre menekülni, és a tipikusan a Xiaomi, akik most bejelentették, hogy augusztusban debütálhat az első elektromos autójuknak a prototípusa, ami rímel arra, amit hát én azt hiszem, hogy talán egy vagy másfél évvel ezelőtt jelentették be egyáltalán, hogy szeretnének foglalkozni cégszinten az elektromos autózással. És akkor nagyon komoly számokat mondtak, egyrészt arról, hogy mennyit investálnak ebbe a területbe, másrészt pedig abból a tekintetben is, hogy milyen gyorsan fognak az útra tenni egy Xiaomi elektromos autót, és azt azért eléggé hitetlenkedve fogadta főleg a szaksajtó. De hogyha augusztusban ki tudják tenni a prototípust, akkor már rögtön megkezdődhetnek a tesztelések is, és így ugye eredetileg is azt mondták, hogy 2024-ben már meg lehet venni majd ezeket az autókat. Noha az általános autóipari trendek és tapasztalatok azt mutatják, hogy hát 2-3 év alatt a nullából kifejleszteni egy autót, az nem igazán jön össze.
Hát mondjuk úgy, hogy azoknak sem ment, akik ezt csinálják 100 éve.
Igen, tehát ez egy nagyon ambiciózus dolog. Ha tényleg még a nyár vége előtt kijön egy prototípus, az mindenképpen izgalmas lesz, és hát nyilván kérdés lesz az, hogy milyen állapotú lesz az autó, mert hát nyilván egy kasznit bárki tud egy darabot farigcsálni, és alá tud tenni négy kereket, és azt mondhatja, hogy prototípus, de hogy aztán az mi mozgatja, hogyan, meg hogy vannak a biztonsági dolgok, meg mikor lesz a sorozatgyártás, azért egy másik vonal. De mindenképpen jól jelzi, hogy a Xiaomi nem a recessziós kilátások ellenére sem tett le arról, hogy ő belép az elektromos autós piacra, és nyilván nagyon sokan azt várják, főleg azok, akik a Xiaomi egyéb elektronikai eszközeit is kedvelik, vagy kedvelték, vagy legalábbis sokszor vásárolták, hogy az autóiparban is egy olyan megközelítést fognak használni, mint amit a korábbi években a telefonoknál csináltak, hogy megpróbálnak egy jó specifikációt kedvező árfekvésben kínálni, és ezzel piacot szerezni, legalábbis a kezdeti időkben. Hogy aztán az autóknál is ezt gondolja Xiaomi, hogy ez lesz az irány, az nyilván jó kérdés, mert azt is gondolhatják, hogy ők már vannak elég nagy név ahhoz, hogy ne kelljen az árral bevonzani a vásárlókat, de hát ez puszta találgatás pillanatnyilag.
Kapcsolódó hír, hogy a Google térképek képes lesz mostantól hibridekre és tisztán elektromos hajtású autókra külön útvonalat tervezni, mert most ugye úgy működik a dolog, hogy hát gyakorlatilag minden járművet egy kalap alá vesz, ami egyébként nem teljesen igaz, minden személygép járművet, mert ugye van biciklis tervezés és stb. De ugye ha benyomjuk, hogy autó, akkor hát így visz valamilyen útvonalon, de ez hamarosan változni fog, a 11.39-es bétában már megjelent egy olyan beállítási lehetőség, amelyben a felhasználó megadhatja a járműve motorjának típusát, ami lehet, hogy elektromos, hibrid, benzines, dízel, viszont az LPG mondjuk még nem szerepel egyébként a lehetőségek között, pedig ugye vannak piacok, ahol nagyon sok olyan autó van. Mindegy, és a Google térképek ezen információt is figyelembe véve fog útvonalat felajánlani, ami lehet, hogy azt fog jelenteni, hogy mondjuk egy elektromos autónál egy 2 perccel hosszabb utat fog nekünk ajánlani, ami viszont jóval takarékosabb lesz. És
például nem kell megmászni egy hegyet.
Így van.
Illetőleg hát nyilván az a kérdés, hogy az rendben van, hogy ő elektromos autókra optimalizál egy tervezést, de hogy vajon a töltési állomásokat és a töltési sebességeket és az egyebeket mikor fogja majd belekalkulálni a menetidőbe, ehhez nyilván az is kell, hogy hozzáférjen a Google rendszerre az autós rendszerhez, és lássa, hogy milyen állapotú az akkumulátor töltöttségünk, és ez a telefonos verzióban egy ideig biztos nem lesz benne, de ugye most már vannak olyan autógyárak, és itt a Volvo-t és a Renault-t lehet megemlíteni első körben, akiknek piacon van olyan autójuk, amiben a Google Automotive OS fut, mint fedélzeti rendszer, és ugye ez egy nagy méretű Android gyakorlatilag, ami rengeteg különböző interfészen és protokollon keresztül kapcsolódik az autó saját informatikai rendszeréhez, és sok-sok adatot, statisztikai adatot ki tud onnan nyerni, illetve bizonyos mértékben bele is tud avatkozni.
Ki tudna egyébként, tehát ebben még nincs az autógyártók részéről konszenzus, ugye az Apple is nagyon szeretné majd az új CarPlay-el kiolvasni, csak az alapadatokat elvileg a hírek szerint, tehát egy sebességet meg egy hatótávot mondjuk, de egyelőre még nekik se sikerült ezt kilobbizni, úgyhogy itt azért ez még egy elég képlékeny dolog, hogy ez hogy fog megvalósulni.
Hát igen, és körülbelül egy adásidőt meg tudnánk tölteni azzal, hogy az autóipari IT fejlesztések fedélzeti rendszer szempontjából mennyi idő alatt jutnak el egyáltalán oda, amit kisújból kiráz egy Apple vagy egy Google, hát nyilván ez egy érdekes csata lesz a jövőben.
Igen, most nem beszélgetünk erről bővebben. Június 30-al lezárult az egyik negyed év, hát a legutóbbi negyed év a Netflixnél. Ugye ez azért egy izgalmas kérdés, mert arra számítottak, hogy 2 millióval kevesebb fizetős felhasználók lesz. Ehhez képest csak 970 ezerrel lett kevesebb, ami egyébként így is egy igen jelentős mínusz, és ez a legnagyobb mínusz a cég történetében, és igazából egy hatalmas pofon az egész streaming szektornak. A Netflix egyébként jelenleg 220 milliós előfizetési tábornál jár, és most egyébként bővülést várnak, de lényeg a lényeg, hogy azért változtatnak majd dolgokon. Például azon, hogy a jelszó megosztás, mert ugye ez most egy rákfenéje ennek az egész streaming dolognak, hogy van egy előfizető, de odaadja a jelszóát a haveroknak, és akkor nézik öten, ha nem is egyszerre, de használják a szolgáltatást. Na ez fizetős lesz, hogy hogyan oldják meg, arra nyilván vannak elképzelések. A Netflix szerint nem helyadatokra építenek, hanem IP címekre és eszközadatokra és más információkra, és így fogják majd megtudni, hogy valahol állandó jelszó megosztásról van-e szó, és lesz erre lehetőség, csak ez további pénzbe kerül majd.
Jó kérdés lenne egyébként megnézni, és bizonyára vannak ilyen kimutatások, hogy rendben olyan Netflixnek most valamivel kevesebb előfizetője van, de a később induló és feltörekvőnek tekinthető egyéb streaming szolgáltatásoknál viszont növekedett az előfizetői bázis, és ha igen, akkor mennyivel? És ugye itt a Disney-re lehet gondolni, ami nem egy régi dolog, de ugye az Apple TV-t is lehetne említeni, meg az HBO Max-ot is. Tehát, ha az egész piacot együtt nézzük, akkor csökkenő pályán vagyunk, vagy inkább csak a különböző szolgáltatások közötti vándorlás az, ami most a Netflixet érinti.
Meglátjuk. Meglepően sok régi mobilt őrizgetnek otthon a magyarok, derül ki a Jettel legújabb országos kutatásából, amiben felmérték, hogy mennyire jellemző, hogy a magyarok használaton kívüli régi mobilokat és más elektronikai eszközöket tárolnak otthon, illetve tisztában vannak-e a helytelen tárolás veszélyeivel, illetve az újrahasznosítás lehetőségeivel. Olvastad a sajtóanyagot?
Címszavakban.
Címszavakban, akkor neked is izgalmas lesz. Az eredményekből kiderül, hogy a leggyakrabban otthon tárolt számítástechnikai és mobil eszközöknek a régi mobiltelefonok számítanak. Ezekből 10-ből 6 válaszadónál volt egy, tehát volt valami régi telefon. Hát nálam nem egy van egyébként, de nálam okkal, tehát én egyébként ilyen régebbi telefonokat letisztítottam és normálisan elraktam, és úgy nem tudom minek, így jobban végig gondolva, de mondhatni, hogy gyűjtöm. A listán a mobiltelefonokat nem sokkal lemaradva követik a töltők és a kábelek, na az valóban egy issú, tehát múltkor pont keresgéltem egy sima USB hosszabbítót, annyi mini USB-s töltőm van, hogy az döbbenet igazából. Utána jönnek a fej- és fülhallgatók, abból nekem egyébként nincs, nem mint a bárkit érdekelne, de most így végig is futtatom fejben, azokat mindig elajándékozom a családban. 42%-a a háztartásoknak rendelkezik videó, CD vagy DVD lejátszóval. Nálad van?
Igen, de leginkább DVD, és leginkább csak azért, mert a hangrendszer része
az... Akkor még... az használatban van, ez nem használat.
Igen, már maga a DVD része nem, de úgy egyébként a készülék igen.
39%-nál van régi számítógép, 38%-nál magnó vagy hifi, és 37%-nél TV vagy monitor, ami egy kicsit az nekem meglepő, tehát hogy az így, ha régi, akkor valószínű nagy, tehát hogy így...
Az szerint... foglal helyet, igen.
Igen, tehát a magyar háztartások harmadában egy régi katócsogárcsöves TV vagy valami CRT monitor így ott ül egy sarokban vagy a padláson. Igen, egyébként az a durva, hogy fönt van a listán 17%-kal még a Bluetooth hangszóró is, illetve 15%-nál tart a fitness órák és okos óráknak a kategóriája. Tehát, hogy ezek szerint ott már volt egy generáció csere igazából.
Egyrészt generáció csere, másrészt pedig azért a korabeli pár évvel, vagy 5-6 évvel ezelőtti fitness karperecek és okos órák nem feltétlenül voltak annyira időtállóak.
Igen, ez is benne lehet, és kiderül a kutatásból az is, hogy a legtöbben 61% akkor vesznek új telefont, ha az előző használhatatlan lett, tehát elromlott, vagy elveszett.
Vagy eltörött.
Vagy eltörött, igen, de az egyébként működőképes készülék nagyon elhasználtá válása megtörtént esetén 45% cserél a telefon, tehát még működik, csak már nagyon karcos, meg így gányul néz ki. És 42%-át jelenti a készülék cseréknek, hogyha egy szükséges funkcióval nem rendelkezik az adott készülék. Erre mondhatnánk, hogy ez az észszerű váltás, tehát hogyha valami kell, de nem tudja, akkor igazából lehet ugye váltani. A kitöltők 60%-ának több mint 5 telefonja volt valaha, az ötödének pedig legalább 10 készüléke, hát ebbe a versenybe mi azért nehezen szállnánk be. Szerintem 100-as nagyságrend.
Hát jó, de ez szakmai ártalom.
Szakmai ártalom, igen. Lényeg a lényeg, hogy ezeket egyébként lehet újra hasznosítani, mert körülbelül még egy percünk van, úgyhogy azt meghagynám neked egy következő hírre. Vagy ne? Ne. Akkor viszont kifejtem. Tehát, hogy nem jó otthon tárolni a veszélyes elektronikai hulladékokat, ez gyakorlatilag az egésznek az üzenete szerintem, hogy lehet újra hasznosítani a készülékeket, be lehet vinni egyébként szolgáltatókhoz, be lehet vinni nagy elektronikai áruházakba, gyakorlatilag szinte mindenhol átveszik, viszont úgy tűnik, hogy rengetegen csak kidobják, tehát 10% azoknak az aránya, akik konkrétan a szemetesbe bevágják a régi telefont, mert hogy a szemétben van a helye. Pedig nem, egyébként főleg a régi telefonokban még kihasznosítható nemesfém van, amit most így otthon nem kaparjuk ki belőle az aranyat, de egyébként erre megy rá a biznisz, és ezt újra tudják hasznosítani, nagyon hasznos, plusz az akkumulátor az nem igazán környezetkímélő, tehát semmiképpen nem a kommunális hulladékban van a helye. Ez volt a Szenzor első fele, most ennek is reklám feles hírek, utána pedig folytatjuk a műsort, maradjanak velünk!